a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány elfogadta a kereskedők javaslatát, és úgy döntött, hogy az üzemanyagárának referencia értéke a szomszédos országok üzemanyagárának átlaga lesz, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Elmondta, a kormány szerdai ülésén áttekintette az üzemanyagárakat, és megállapította, hogy a jelenlegi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. Nagy Márton hangsúlyozta, az elmúlt hetekben az üzemanyagkereskedők alkalmazkodtak a kormány kéréséhez, és szerdán reggel is árcsökkentést jelentettek be. Eszerint péntektől a 95-ös benzin átlagára 616 forintra, a gázolajé pedig 607 forintra mérséklődik. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin átlagára az áprilisi csúcshoz képest 34 forinttal 5%-ot meghaladó mértékben csökkent. A gázolajára a februári csúcsértékhez viszonyítva 54 forinttal 8%-ot meghaladóan csökkent, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítse a kis településeket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Taktaharkányban, ahol a taktaharkányi szivárvány óvoda és bölcsöde bővítési munkálatait tekintette meg. A kormány mindezt azért teszi, hogy az ilyen településeken élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, emelte ki Zsigó Róbert. Megjegyezte, ennek a segítségnek a része a családok támogatása is, melyet azért tesznek, hogy minél több fiatal gyerekes család telepedjen le vidéki településeken, vagy maradjon ott és ott nevelje gyermekeit. Zsigó Róbert kifejtette, a kormány 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel az volt a célja, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen. Hozzátettem, ezen cél eléréséért az elmúlt 11 évben a kormány több mint 30 családtámogatási intézkedést hozott, és kiemelte, a gyerekek után járó adókedvezmények és az otthonteremtési támogatás mellett a bölcsödefejlesztési program is nagyon fontos a családok támogatására. Az átfogó stratégiai partnerség elmélyítéséről és megerősítéséről, valamint Szerbia és Kína közös jövőjének építéséről írt alá közös nyilatkozatot Belgrádban Alekszandar Vučić szerb és Xi Jinping kínai elnök. A szerb és a kínai küldöttség tagjai további 28 együttműködési és egyetértési megállapodást írtak alá, melyek az infrastruktúra, a kereskedelem, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra és a sport területét érintik. A két elnök közös sajtótájékoztatóján elhangzott, a felek tisztelik egymást és közösen képzelik el jövőjüket. A történelem elferdítésére vagy elfelettetésére irányuló kísérletek megakadályozásának fontosságát hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök abban az üzenetében, amelyet a náci Németország feletti győzelem 79. évfordulója alkalmából a fákországok vezetőihez és polgáraihoz intézett. Fontos ápolni és továbbadni az elkövetkező nemzedékeknek a barátság és a kölcsönös segítségnyújtás dicsőséges hagyományait, amelyek segítettek apáinknak és nagyapáinknak, hogy becsülettel álljanak ellen a nehéz katonai próbatételeknek, és leverjék a nácizmust, mondta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a nagy honvédő háborúban aratott győzelem 79. évfordulója alkalmából üdvözölte Örményország, Azerbajdzsán, Fehér Oroszország, Kazasztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Abházia és Dél-Oszétia vezetőit, valamint Georgia és Moldova népét. Tematikus bélyeggel ünnepli Korda György 85. születésnapját a Magyar Posta. A Magyar Posta által szerdán kibocsátott bélyeg újdonságot Benedek Imre tervezte Zsólyomi Norbert fotójának felhasználásával. Az első napi bélyegzőn a Korda 85 és a születésnapi koncert show felirat látható, közölte a Magyar Posta ZRT az MTI-vel. Az énekes dalszerző múzsájával és feleségével, Balázs Klárival látható az 5000 példányban kiadott bélyegíven, amelyet szerdától a Fila Postán és a Magyar Posta webáruházában lehet megvásárolni. Korda György 86. születésnapja alkalmából május 11-én a Papp László Budapest sportarénában lép fel. Végül az időjárásról. Délen, délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor, egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-északnyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az északkeleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
A nap verse.
Vörös Sándor, majdnem szonett. 20 éves kori önmagunkkal, ha találkoznánk 40 évesen, irigyelnénk, vagy megpofoznánk. Aki tegnap voltál, ma már nem te vagy. Aki holnap lész, ma még nem te vagy. Csak az emlékezet csalása fűzi egy életté a folyamatos halált. Mert meghal szüntelen az én, meg az énre az én, a bennem sületlenebb én, a velem okosabb én, a rajtam kopottabb én, meg én.
Vörös Sándor majdnem szonett című versét Tóth Levente mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja, idősebb Vörös Sándor, huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária, nagyszebeni szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károlyi Émi költőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban szó lesz a gondos óra programról, az önkéntes tűzoltók munkájáról és az európai parlamenti választás tétjéről. Vendégünk Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott, az EGRI közéletről is elmondta véleményét, meglátásait. A szószóló második felében az Ökumenikus Segélyszervezet legújabb akciójáról szólunk. A budapesti sajtótájékoztatón Lékai Kis Ramóna színésznő önkéntes és Berki Krisztián olimpiai bajnok mondta el, miért tartják fontosnak a rászoruló gyermekek felkarolását. Tartsanak velünk! Thank you. A gondos óra programnak köszönhetően már nagyon sok idős embernek sikerült segítséget nyújtani. Erről és a kormányzat kiemelt intézkedéseiről dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott szól műsorunkban, és szó lesz természetesen a közelgő választásokról is.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó, és számos témáról fogunk beszélni, hiszen neki e minőségében is számos feladata van, és hát természetesen választások közelettével az sem maradhat el, hogy magáról a választásról beszéljünk. De először kezdjük azzal, amivel talán a sajtóban a legismertebb mostanság, ami legtöbbször elhangzik, és nagyon sokakat érint, ez a bizonyos gondos óra. Hogyan alakul ez a program? Számos ismert emberrel mutatta be, miért volt ez fontos, és hogyan áll most ez a projekt.
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen a meghívást, meg köszönöm ezt a kérdést is, mert ugye a nyugdíjasok a számunkra egy nagyon fontos társadalmi csoport. Velük még azt gondolom, hogy kormányzás felelősségére készülve 2010 előtt kötöttünk egy szövetséget, és azt mondtuk, hogy bármi történjen az országon belül vagy kívül, mindenképpen megőrizzük a nyugdíjaknak a vásárlóértékét, és mindig kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért, és megvédjük az ő juttatásaikat. Egyébként még most is nehéz helyzetben, ugye itt a háborús infláció időszakában is odaadtuk a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasoknak, azt a 13. havi nyugdíjat, amit korábban egyébként a baloldal vett el tőlük. Többször fizettünk ugye nyugdíjprémiumot, bevezettük a Nők 40 programot, tehát nagyon sok olyan intézkedés van, amely a nyugdíjasok életét és mindennapjait segíti, de a rezsivédelem is ilyen például, valamint ugye az energiárakkal kapcsolatos intézkedések, azonban az erkölcsi és anyagi megbecsülés mellett fontosnak tartjuk a nyugdíjasok esetében a biztonságot és a gondoskodást is, és ezért indított el Magyarország kormány egyébként Európában egyedülálló módon a gondos óra programot, amely igazából segítséget jelent egy gomnyomással, egy apró szerkezetről, egy gondos óráról van szó, olyan van egy gomb, és hogyha az ember rosszul érzi magát, vagy bajba kerül, valamiben segítségre szorul, akkor a gombot megnyomva egy diszpécser központtal kerül összeköttetésbe, ahol egyébként egészségügyi szakirányú végzettségű emberek is ülnek, és tudnak segíteni a nyugdíjasoknak. Ezt 65 év felettiek teljesen ingyenesen egy regisztrációt követően megkapják. Eddig több mint 600 ezeren regisztráltak, és hozzávetőlegesen több mint 10 000 életet mentett meg eddig a gondos óra. Úgyhogy én arra biztatok Szent István rádió hallgatói közül mindenkit, aki 65 évnél már idősebb, és még nem tette meg, hogy regisztráljon erre a gondos órára. Sőt, a fiatalabb hallgatókat is arra kérem, hogy ők meg segítsenek a regisztrálásban 65 év felettieknek, mert bárki segíthet ebben a regisztrációban, egy hozzátartozó, rokon, volt kolléga, szomszéd, barát, tehát segítsünk egymásnak, és hamarosan szokták mondani, hogy jön, majd egy telefonos applikációval is meg fogjuk támogatni ezt az egész programot, amit majd a gondos óra viselője, illetve az általa regisztrált hozzátartozó is látni tud majd a telefonján, hogy épp mi történik a szerettével.
És a gondos órán túl van még egy nagyon fontos társadalmi réteg, sőt, ez sokszor egybe is esik, ez a gazdálkodók rétege, ugye ez nagyrészt a vidékieket illeti, és hát vannak itt is idősebbek, hogy így a kettőt össze tudjam kötni, mint kiemelt társadalompolitikai ügy, a gazdálkodók ügye is nagyon fontos, amivel foglalkozik.
Így van, igen, és az egész a szolgáltató állam koncepciójába illeszkedik. Én azt gondolom, hogy a közéletnek ez a legfontosabb része, ezért választanak meg bennünket a polgárok, és mi is ezért kérjük a polgároknak a bizalmát, hogy tudjunk a mindennapokban segíteni, olyan döntéseket és olyan intézkedéseket hozzunk, amely segíti az emberek, bizonyos társadalmi csoportoknak a mindennapjait. Említettük előbb a nyugdíjasok esetében a gondosóra programot, de például a cukorbetegeknél ilyen a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatása, amely már évek óta megy, szinte ingyenesen igénybe vehetik a családok, és eddig több ezer gyermek tudott ezen részt venni, de ugyanilyen az, hogy a napokban több mint 190 ezer tanuló kapja meg meg azt a laptopot az iskolákban, amelyet egy szintén jelentkezés és regisztráció után át tud venni, és utána tud használni, ugye ingyenesen, és nem az első ilyen iskolai laptop akció, nem már volt korábban is, és lesz még majd ezt követően is, de az például, hogy a népszámlálás folyamán használt táblagépeket, ugye egy hónapos használat után, amit a kérdezőbiztosok mentek, és ugye mindenkit kérdezgettek, és ezen rögzítették a válaszokat. Tehát egy hónapos használat után jogszabály módosítással élve ezt a több mint 30 ezer tabletet az iskola rendszerbe és civil szerveteknek tudtuk odaadni. Ez a szolgáltató állam koncepció, ez a szolgáltató állam gyakorlata, és ne feledkezzünk el a kérdésről sem, hogy a gazdákat illeti. Ugye Magyarországon több mint 500 ezeren élnek agrár gazdaságból. Ez egy rendkívül fontos társadalmi csoport, és ugye azt látjuk, hogy a gazdák mellett nagyon ki kell állnunk, mert Brüsszel ezt nem teszi meg. Ugye láthattuk a traktorokat Brüsszelben, és hát Brüsszel adminisztráció, brüsszeli bürokrácia e tekintetben is hibás döntést hozott, mert nem az európai gazdák mellé állt, hanem az ukrán oligarchák mellé. Ugye gondolok itt elsősorban arra, hogy Brüsszel nyakra főre mindenféle korlátozás, odafigyelés nélkül az egyébként génmódosított ukrán gabonát beengedni az európai közösségbe, az európai közösség országaiba, nehéz helyzetbe hozva ezáltal a gazdákat az árverseny tekintetében, és a polgárokat is, mert erről talán kevesebbet beszélünk, de az ukrán génmódosított gabona, ez nagyon sok esetben szakértői vélemények szerint toxikus mérgező anyagokat tartalmaz, tehát a későbbiek folyamán majd ebből őrölt liszt, az abból készült kenyér, ki tudja, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy megvédjük a magyar földet, megvédjük a magyar gazdákat, többek között törvényileg szüntettük meg azt a földadót, amelyet Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely baloldali polgármestere bevezetett, és biztos vagyok benne, hogy ha a baloldal kormányon lenne, vagy bármikor kormányra kerülne, akkor országossá tenni ezt a földadót, amely nem csak a gazdákat érinti, hanem a nap végén ez egy élelmiszer ár emelkedést is jelentett, mindannyian, mindegyik rádióhallgató megfizetné ezt a földadót. Mi úgy gondolom, hogy az európai képviselet tekintetében is hitelesek tudunk lenni a magyar gazdák szemében, hiszen Györfi Balázs személyében, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, egy gyakorló gazdálkodó kerül majd Brüsszelbe, hogy a gazdák érdekképviselőjeként tudjon szolgálni.
És majd az EP választásról is beszélünk, de még hogy egy picit így az idővonalon haladunk, nemrégiben volt Szent Flórián napja, ugye mások mellett a tűzoltók védőszentje, a tűzoltók ügyét is kiemelten képviseli. Miért fontos, hogy ez a réteg, ez a hivatásrend ilyen kiemelt figyelmet kapjon, és hogyan becsüli meg az állam, a kormányzat az ő munkájukat?
Ugye valóban én nekem a közelmúltban a Szent Flórián napon volt lehetőségem találkozni önkéntes tűzoltókkal. Ugye a tűzoltók nagy részét most már katasztrófavédőnek hívják, tehát a katasztrófavédelem hivatásos állománya önkormányzati és létesítményi tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltók együtt alkotják ezt a nagyon erős csapatot. És hát ott is azt mondtam el, hogy köszönettel és hálával tartozunk nekik, mert a tűzoltók oda mennek, ahonnan mások már menekülnek, és ilyen módon nekik nincs se ünnepnap, se hétvége, se nappal, se éjszaka, hanem amikor baj van, akkor menni kell, védeni az emberi életeket, védeni a házakat, lakóhelyünket, illetve a vagyontárgyakat, úgyhogy én ezt köszöntem meg nekik kormányzat képviseletében, hogy végzik ezt a nagyon komoly munkát, és hogyha az önkéntes tűzoltókról beszélünk, akkor ők még egy fontos szolgálatot és missziót hajtanak végre, ez pedig a hagyományőrzés, valamint a hazafias és nemzeti nevelés területén azt gondolom, hogy szintén fontos szerepük van, úgyhogy Magyarország minden polgára azt gondolom, ezt kimondhatjuk, hogy büszke a katasztrófa védőkre és a tűzoltókra.
és van egyfajta személyes elfogultság. Gyermekkorunkban is szerettük a tűzoltós meséket, és szerintem minden második gyermeknek volt olyan életszakasz, amikor tűzoltó akart lenni.
Sőt, nekem az irodámban most Budapesten van egy tűzoltó szobor, amely nagyon szimbolikus, azért is tettem oda, ki két tűzoltó ment egy kisgyereket, a kisgyerek a tűzoltó egyik tűzoltó karjában van, aki viszi a lámpást maga előtt, a másik tűzoltó kezében pedig ott van a fecskendő, és egy régi tűzoltó tábornok és sisak is van az irodámban.
Akkor ez mindent megmagyaráz. És akkor a választásokról már beszéltünk előzetesen, de akkor vegyük ezt fókuszba. Európa parlamenti választás és helyhatósági választás egyben közeledik. Ilyen még nem volt, és hát sok mindenre mondhatjuk, hogy ilyen még nem volt a választás kapcsán. Ugye a kampány gőzerővel megindult, április 20-a óta hivatalosan, de hát már előtte is éreztük a szelét. Most a jelöltek megnevezése van folyamatban. Beszéljünk arról, hogy mi a tétje ennek a választásnak, mind a helyi önkormányzati szinten, mind az európai harctéren, ha szabad így fogalmazni.
Így van, ez egy nagyon fontos kérdés. Egy kombinált választásról van szó, hiszen ugye június 9-én önkormányzati választás és európai parlamenti választás is lesz. Ugye nem olyan rég, május 1-én volt 20 éve, hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és hát valljuk bőszintén, hogy azóta nagyon sokat változott az Európai Unió. Nem feltétlenül ilyen Európai Unióról álmodtunk. Egyébként Magyarország büszke tagja, azt gondolom, az Európai Uniónak, és ez egy jó dolog az alapító atyák szellemében. Ehhez kellene egyébként visszatérni, és akkor azt gondolom, hogy semmi probléma nem lenne. Tehát az EU-s tagság az egy jó dolog, azonban azt lehet látni, hogy Brüsszelben, Strasbourgban a bürokraták az elmúlt években szinte mindent elrontottak. Minden olyan fontos kérdésben rossz döntést hoztak, ami érinti a polgároknak a mindennapjait. Ilyen volt például az illegális migrációnak az ügye, vagy ilyen, mert ez még ugye nem került le a napirendről, és nem is fog. Itt is hibás döntést hozott Brüsszel, amikor meghívót küldött az illegális migránsoknak. Tudjuk jól, az illegális migráció és a terror az kéz a kézben jár, látjuk a híradásokban. Magyarország kormány, illetve a kormányfő döntött. 2015-ben egy határkerítést állítottunk föl. Az elmúlt években ez több mint 1 millió illegális migránst fogott meg, idézőjelbe téve, védve ezáltal nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, és egyre többen adnak igazat most már ennek a döntésnek, vagy támogatják. Ugyan nagyon nagy támadást kaptunk annak idején, ezért főleg a miniszterelnök Brüsszel elrontotta a Covid-nak a kérdéskörét, a járványkezelést, hiszen csak várt különböző vakcinákra, amelyeket elég átláthatatlan módon szerzett be egyébként, de mi például a magyar vírus vagy válságkezelési modellben sokkal gyorsabban léptünk, mert keleti vakcinát is igénybe vettünk. Szerintem jóval több életet lehetett volna megmenteni Európa szerte, hogyha más is ezt a modellt válassza, és nem hezitál, hogy sokkal később és sokkal drágábban szerez be más típusú vakcinát igazából. És a brüsszeli bürokrácia elmondotta a háború kezelésének a kérdését is, hiszen ők azt mondták, hogy szankciókat kell kivetni Oroszországról, amely majd térdre kényszeríti az oroszokat, és közelebb hozza a háború végét. 2 év eltelt a háború kitörése óta, és hát egyáltalán nem került közelebb a vége, ellentétben azzal, hogy Európa több országa igen komoly nehézséget élt át a háborús infláció és az energiaválság kapcsán, amely ezzel kapcsolatban kialakult. Ráadásul most már ugye az Európai Unió pénzt és fegyvereket is küld Ukrajnába, elnyújtva ezzel az egész háborút, és biztos, hogy a harctéren nem lesz megoldása ennek a dolognak, ott csak halál lesz és szörnyűség. Más eddigi stratégia, ez a 2 éves stratégia nem jött be, más stratégiát kellene alkalmazni, ezt mondja a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, aki úgy nyilatkozik, hogy itt azonnali fegyverszünetre, béketárgyalásra, majd békére van szükség. Egyébként most már nem csak ő mondja ezt egyedül, hanem jó helyen mondom, itt a katolikus rádióban Ferenc pápa is ezt mondja, és ezt mondja Donald Trump is, aki az Egyesült Államok volt, és reményeink szerint leendő elnöke is egyben. Nagyon aggasztónak tartom azt, amit a NATO meglépett az elmúlt hetekben, ez a NATO Ukraine Mission. Ugye eddig a NATO, mint védelmi szövetség, valamennyire távol tartotta magát a háborútól, azonban most lépett egyet a háború irányába, mert ez az ukrán misszió, ez most 2 pontból álló terv, innentől kezdve a NATO döntése szerint a NATO koordinálná az Ukrajnába történő pénzfelajánlásokat és fegyverszállításokat, valamint a NATO venne részt a katonáknak a kiképzésében, akik ugye az ukrán fronton harcolnak. Magyarország ebben nem vesz részt, a tervezésben sem kívánunk részt venni, sőt összességében azt látjuk, hogy ebből az egész háborúból nekünk ki kell maradnunk, mert ez egy nagyon rossz dolog. Összességében elmondhatjuk, hogy napjainkban a veszélyek korát éljük, hiszen volt már itt világjárvány, illegális migráció, energiaválság és háború, tehát nagyon-nagyon észen kell lenni az európai parlamenti választáson is. Olyan embereket kell oda küldenünk, akik a béke pártján állnak, nem pedig háború pártiak, mint melyek az én megítélésem szerint a baloldali képviselőjelöltek, akiket külföldről finanszíroznak, nyilván kérnek is ezért valamit, ők háború pártiak, ne háború pártiakat, hanem béke pártiakat küldjünk június 9-én az Európai Parlamentbe. Szerintem a legfontosabb kérdés az EP választás tekintetében az ez, a háború és a béke kérdésköre.
És miniszterelnök úr egy hármas jelszót fogalmazott meg, amiben az egyik a háború, a már említett migráció, és hát még a gender kérdések, mert ne feledjük, hogy az is egyfajta háború, hogyha úgy nézem.
Így van, no war, no migration, no gender. Igazából ez a mi szlogenünk, vagy nagyon egyszerű program pontunk, illetve jelszavunk a mostani európai parlamenti választáson. Háborúról beszéltünk, migráció kérdését szintén érintettük. Ugye az erőszakos gender propaganda szintén nem tudjuk támogatni. A Magyarország kormányának az álláspontja az e tekintetben teljesen egyértelmű. Többek között alkotmányos és mindenféle egyéb bibliai alapvetéseink vannak e tekintetben. És hát ahogy említettük korábban, az Európai Unió alapító atyái sem gondolom, hogy ilyenféle fordulatban gondolkodtak volna az Európai Unió tekintetében, úgyhogy az erőszakos gender propagandát azt mindenképpen meg kell állítani. Ugye Magyarországon népszavazás, konzultáció is volt már ezzel kapcsolatban, tehát azt gondolom, hogy a polgárok többség az elmondhatta, és el is mondta ezzel kapcsolatban a véleményét, nem kérünk az erőszakos gender propagandából.
És akkor szűkítsük egy picit földrajzilag az önkormányzati választások kérdéskörére. Ott milyen tétje van a választásnak? Mi az, ami változhat? Mi az, amit meg kell védeni?
Ahogy említettem, ez tényleg egy speciális nap lesz. Június 9-e egy kombinált választásról van szó, mert hogy két fontos döntésben is döntenek a magyar polgárok. Egyrészt az önkormányzati választás, hogy helyben kikre, milyen polgármestere, milyen képviselőre bízzák a következő öt esztendőnek a település vezetését, település menedzsmentjét, stratégia alkotását, de itt a nagy ügyektől az egészen hétköznapi dolgokig is le kell menni, amik szintén fontosak, le van-e nyírva a fű a városban, van-e tisztaság, rend, közbiztonság. A másik kérdés pedig ugye az európai parlamenti választás. Én megítélésem szerint mind a kettő kiemelten fontos. Én EGRI-ként, EGRI országgyűlési képviselőként azt tudom mondani, hogy látva az elmúlt öt év, az elmúlt öt esztendő egy helyben topogását, az itt lévő civakodást és marakodást, az elszalasztott lehetőségeket, én azt tanácsolom, hogy válasszanak új polgármestert maguknak az EGRI-ek, ami pedig június 9-én ugye az európai parlamenti választás illeti, ott pedig háború és béke kérdése a fő, úgyhogy azt mondom, hogy június 9-én csak a béke, csak a Fidesz.
És még egy jelenséget, egy személyt nem kerülhetünk meg. Magyar Péterről van szó, aki hirtelen felbukkant a politika horizontján, és meglehetősen felzabarta talán ezt az állóvizet. Hogyan lehetne ezt értékelni személyesen? Hogyan látja ezt a jelenséget, ezt a politikai változást? Változást hoz egyáltalán?
Magyar Pétert én egy újabb baloldali politikusnak tartom igazából, aki elég furcsa ember. Én úgy gondolom, hogy ő narcisztikus, agresszív és erőszakos, és az, amit a családjában művelt, az elfogadhatatlan. Nyilván veszekedések minden emberi kapcsolatban, egy házasságban is előfordulnak, nyilván fizikai erőszak az elfogadhatatlan, de hát veszekedés azért az előfordul emberek között, de az, hogy valaki konyhaasztalnál fölveszi a feleségének, gyermekei anyjának a folytatott beszélgetését titokban, ez szerintem mindent elmond erről az emberről, de mivel a mellette eljáró ügyvéd, egy fekete öves kommunista, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, az összes baloldali celeb szerelmesen őt körbe rajongja, a náluk lévő egyesületben tetten érhetők baloldali emberek, a rendezvényszervezői között ott vannak a baloldali emberek, úgyhogy igazából a dollár médiának ugye minden nap nem is tudom hányszor szerepel címlapján, úgyhogy azt gondolom, hogy ő egy baloldali politikus, úgyhogy nem javaslom senkinek se, hogy az ő európai parlamenti vagy önkormányzati listáját támogassa. Azt látom, hogy a bal oldalon zavar van emiatt, tehát a Momentum, két farkú kutyapárt, illetve a DK az rezegettől a Magyar Péter jelenségtől.
Általában korábban az volt a tapasztalat, hogy az Európa parlamenti választáson nem volt túlságosan magas a választói részvétel, az önkormányzatin sem annyira, ugye általában az országgyűlési választásokon szokott talán a legmagasabb lenni, most minden bizonnyal ez változni fog. Miért kell elmenni erre a választásra, miért kell a véleményt megfogalmazni, döntést hozni?
Szerintem minden választásra el kell menni, és hogy az embernek kérdezik a véleményét, akkor menjen el ilyen ezzel a lehetőséggel. Volt idő, mikor ezt nem lehetett ugye megtenni, de hogyha az ember nem megy el választani, és utána nem elégedett azzal, ami történik, akkor csak magára vethet, mert nem vesz részt abban a folyamatban, amelyik ezt tudja befolyásolni, hogy ki legyen polgármester, vagy ki legyen mondjuk európai parlamenti képviselő. Én azt gondolom, hogy ez nem csak jog, hanem kötelesség is egyben. Rá kell szánni, akár családilag azt a, nem tudom, fél órát, így vasárnapi nap felkerekedünk egy ebéd előtt, vagy ebédet követően, és fontos döntést hozunk Európa, és szűkebb hazánk, illetve lakóhelyünk jövőjéről.
Az Ökumenikus Segélyszervezet több ezer rászoruló gyermeknek segít. Legújabb akciójukat Lékai Kis Ramóna színésznő is népszerűsítette.
Hosszú évek óta vagyok az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntese, és mindig is fontos volt számomra, hogy támogassam az ő munkájukat, mert ők az a szervezet, akiknél végig lehet kísérni az adomány útját, és látjuk, hogy tényleg olyan felhasználásra érkezik a befolyt összeg, amire szükség van a rászoruló családokhoz, és most a kapaszkodók program kapcsán a rászoruló gyerekekhez.
Szó volt a kapaszkodókról, a személyes életben megtapasztalható, elvárható kapaszkodókról. Idézzünk fel ebből egy néhányat a saját életéből.
Az én kapaszkodóm az anyukám és apukám volt, és nyilván az általuk megteremtett lehetőségeim. Csodás dolog volt az, hogy én szerettem volna kipróbálni magam a zenei szférában, úgyhogy 2 évig népdal énekesként tanultam, 8 évig zongorázhattam, megtanultam a kottát, szolfézsórát, de ez mind-mind külön óra. Ugye ezek olyan külön foglalkozások, amik nem evidensen tartoznak bele az óvodai iskolai ellátásba, és ezt nekik köszönhetem, hogy a mai napon én itt felnőtt fejjel tudok zongorázni, és el tudok olvasni egy kottát. Vagy az, hogy 6 éven keresztül versenyszerűen röplabdázhattam, ehhez kellett a sportcipő, a térdvédő, a röplabda, az edzések hétvégén, hogy anyu elvigyenek egyik városból a másikba, ahol éppen verseny volt, és a csapat nem busszal ment. Ezek olyan támogatások, amik nem csak szeretet, hanem sajnos anyagi háttérrel is kell, hogy járjanak, és ehhez, ha nincs egy biztos családi háttér, vagy olyan környezet, aki tud téged támogatni, kellünk mi, nem csak önkéntesek, emberek, akik megtehetik azt, hogy adományozzanak.
Hiszen az itt lévő gyermekeknek, akiket most megismerhetünk egy picit, egészen más kapaszkodók is kellenek, ha úgy tetszik, sokkal alacsonyabb szintre is föl kell neki kapaszkodni.
Pontosan, amiket én most kiemeltem, azok már olyan fókuszú dolgok, amikor felvillan egy kisgyerekben egy tehetség, vagy egy vágy arra vonatkozóan, hogy mi szeretne lenni, ha majd ő felnő, és akkor elindulhat abba az irányba. De itt sokkal alapvetőbb dolgokról is beszélünk, mint hogy ne csak egy héten egyszer ehessenek melegételt, hogy biztonságban biztonságban érhessenek haza anyához, apához, vagy esetleg csak apához, vagy csak anyához. Egy olyan környezetben élhessenek, ami nem dohos, nem penészes, van fűtés, és jól érezhetik magukat.
Berki Krisztián olimpiai bajnok, másfél évtizede önkéntese az Ökumenikus Segélyszervezetnek.
Az Ökumenikus Segélyszervezet programhirdető tájékoztatóján vagyunk. Először talán az a kérdés a fontos, hogy miért vállalja, hogy folyamatosan végigköveti, segíti, támogatja, immár jóval több mint egy évtizede a szervezet munkáját.
Pontosan kimondta a kulcs szót, hogy végigkövetem, hiszen nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan szervezetekkel dolgozom együtt, és olyan kampányokban veszek részt, aminek az elejétől a végéig próbálok benne lenni, és tényleg látni azt az ökumenikusok munkáján, hogy tényleg már nagyon-nagyon régóta együtt dolgozunk, és hogy honnan indult az egész, és hova jutott el, és hová fejlődött az összes program lehetőségük, azért ez nagyon-nagyon fontos volt számomra. Nyilván vannak test közelebbi dolgok, vannak kevésbé olyan részei az önkéntességnek, ami azért szívfájdítóbb sokkal, mint mondjuk ez a mai napi esemény, de ettől függetlenül tényleg azt látom, amikor a gyerekek mosolyognak, hogy minden egyes energia, minden egyes perc, amit itt töltünk, és amivel próbálunk mi is segíteni, azok mindig megérik.
Egy mászóteremben vagyunk, és nagyon jó szimbólum a kapaszkodó, különösen egy sportembernek. Akkor beszéljük a saját kapaszkodókról.
Hát első körben nyilván a család volt a legnagyobb kapaszkodói rész, illetve az edzőm, Kovács István, Kokóbá, akik tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy én sikeres lehessek és sikereket érhessek el. Nem titkos az se, hogy igazából 4,5 éves, amikor elkezdtem tornázni, azért a szüleim nem voltak olyan nagyon jó anyagi helyzetben sem, sőt egész életünkben igazából mindig megvolt mindenem. Talán a stabilitás, a családi háttér volt a legeslegfontosabb, nem is az anyagi része, inkább az erkölcsi oldal volt, ami nagyon sokat számított. És hát ugye, ahogy elkezdtem nőni, jöttek az eredmények, és egy idő után láttam azt a közösségnek, köszönhetően azoknak a külső ingereknek, amiket kaptam a sportnak hála, hogy talán ki tudok törni, és valamit el tudok érni a tornasportban, és azáltal, hogy én sikeres leszek, akkor a környezetemet is szebbé tudom tenni. És hát Londonban felértem igazából, mondhatom azt, hogy pályafutásom csúcsára, és ahogy említettem a sajtótájékoztatón is, hogy én éreztem, és a mai napig érzem azt, hogy mennyien szurkoltak nekünk, mennyien segítették az én pályafutásomat, és egy olyan erőt kaptam Londonnak köszönhetően, ami hatalmas felelősség is, és ezzel a felelősséggel jól kell tudnunk bánni, illetve az erővel, és tényleg ahol tudok, ott próbálok segíteni, hiszen azok a gyerekek, akik ma itt vannak, ma szerencsés helyzetben vannak, mert kaptak egy élményt, de ott van a több száz, több ezer társuk, akik nem ennyire szerencsések, és azon vagyunk, hogy ehhez a több gyerekhez is eljussanak ezek a programok, és tényleg az élményekkel gazdagodjanak.
Az olimpia a világ teteje, nem túlzás mondani, de vannak a hétköznapi sikerek, a hétköznapi saját rekordok önmagunkhoz képest, körülményekhez képest.
Hát igen, most már ugye a harmadik éve, negyedik éve, hogy a pályafutásomat befejeztem, és ha mondjuk heti kétszer lejutok mozogni, akkor az már nekem most egy egyéni siker és egyéni csúcs, de nyilván sportolóként azért nekem mindig az volt a legfontosabb, hogy becsülettel fel tudjak készülni, tisztességesen végigcsináljam a felkészülésemet, ezt a 3-4-5 hónapot, ami egy nagy versenyhez kellett, illetve hát nyilván ez a 32 év, amit belefektettem a tornasportba, az nagyon sokat segített ebben, de nekem az volt a fő célom, hogy két jó gyakorlatot csináljak, lehetőség szerint egyet a selejtezőben, egyet a döntőben, és hogyha ezek a gyakorlatok sikerülnek, akkor én már megtettem mindent. Úgyhogy talán ez volt számomra a legfontosabb, hogy mindig jó gyakorlatokat szerettem volna csinálni, aztán az eredmények azok már az utózöngéi.
És a gyerekeknek is meglehetnek a maguk hétköznapi sikerei a kapaszkodóknak köszönhetően.
Igen, hát ugye akár ez a mai nap, akár az, hogy tényleg nagyon rossz dolog azt kimondani, hogy valakinek nem jut meleg étel az asztalára. És már valahol azt is egy sikerként kell elkönyvelni, hogyha valamelyik család tényleg meleg ételhez jut. Az egyéni sikerek azok pedig itt hallhattuk, hogy a tervek, álmok azok mindenkinél megvannak, csak a lehetőség nem biztos, hogy adott mindenkinek, és az ökumenikusok ezt próbálják megteremteni, hogy meglegyen az a lehetőség, amivel tényleg ezeknek a gyerekeknek szebb lehet az életük. Tényleg itt hallottunk olyan pályafutásokról, hogy rendőr, katona, fodrász, szóval, hogy még nem is olyat mondtak, ami elérhetetlen dolog, de valahogy nekik mégis annak tűnik. De remélem, hogy ez a külső segítség, amit mi nyújtunk pluszban, ez remélhetőleg eljut odáig, hogy ténylegesen azok az álmok, amiket megálmodnak magukénak, azokba is teljesüljenek.
10. alkalommal tartják meg 60-ban, május 11-én szombaton az Öt Történelmi Egyház együttműködésével a Pünkösdváró Nézz fel keresztény fesztivált. Tatai István református lelkészt, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Nagy örömmel készülünk mi is. 2014-ben tartottuk az első alkalmat. Most 24 van, tehát 10 éves ez a rendezvény, de 9. alkalom, mert a Covid évek is közben jöttek.
Lelkész úr, ugye, akik találkoznak ezzel, rögtön szembe tűnik a címe. Én így is kezdtem, hogy keresztény fesztivál. Mit jelent ez, hogy fesztivál, és mit jelent az, hogy keresztény fesztivál?
Igen. A keresztény kétségtelen, hogy Jézus Krisztus nevére utal, tehát a Krisztiánus szóból származik, hogy keresztjén keresztény. A fesztivál pedig az egy ünnepélyes alkalom, ami rendszerint egy szabadtéri rendezvény, ahol valami nagyon fontosat szeretnének kifejezni. Nekünk is mondani valunk van, szeretnénk a várost Isten szeretetével, missziós lélekkel megérinteni, gyakorlatilag az evangéliumot szeretnénk megosztani. 5 keresztény vagy keresztény közösség, a 2 római katolikus, helyi hatvani közösség, az evangélikus testvérek, a baptista és mi reformátusok. Tehát.
Lelkész úr, milyen jó a üzenet, hogy nézz fel. Ugye ez több éve már Szentlélekváró keresztény fesztivál, tehát hogy mindig nézzünk előre, meg nézzük a földet, ha közlekedünk, meg jobbra-balra, de olyan ritkán van az, hogy nézzünk föl. Pedig hát ott a végtelenség. Milyen szép üzenete van. Azért most akkor a céljáról is beszéljünk, mert ha már üzenete van, és konkrétan ez a nézz fel, akkor mi a célja a keresztény fesztivál?
Igen, ha csak magunkba tekintünk, néha elkeseredünk, vagy éppen büszkék is lehetünk. Ha egymáson nézünk, önmagában az sem mindig olyan buzdító, bátorító, főleg, hogyha ma kitekintünk világunk helyzetéről. Hogy nézz fel, az kifejezetten azt jelenti, hogy Istenre várunk, és az ő jelenlétére. Az üzenet célja, és a találkozó célja, hogy Isten szóhoz jusson ebben a világban, publikusan, és az ő népe által. Történetesen az Isten népe az nem valami szintelen, szaktalan valóság, hanem különböző közösségekben, különböző identitásokban él, és erre mi szeretnénk is vigyázni, hogy ez így is maradjon. De megtaláltuk azt a közös fókuszt évről évre, amiben egyek vagyunk teljes egészében, és azzal szeretnénk megérinteni a várost. És ez most az idén nem más, mint a Szentlélek jelképei, illetve ajándékai, hogy mit is jelentenek.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó, akit érettünk keresztre feszítettek. Az elmélkedés első részét hallják. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok, akit érettünk keresztre feszítettek. Amikor a koponyahelynek nevezett helyhez értek, megfeszítették őt ott, és vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus ekkor így szólt, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezek Szent Lukács evangéliumának 23. fejezetéből a 33. és 34. versek voltak, és a továbbiakban a 44. verstől a 46. versig terjedő részt fogjuk hallani. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön a 9. óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Idézett Izajás próféta könyvének az Úr szolgájáról szóló 4. énekéből. Keresztrefeszítés, latinul crucifixio, a halálbüntetés egyik módja az ókorban. A halálra ítéltet keresztre kötözték, vagy szegezték, és éhen szomjan halt. A Diodórosz nevű szerző szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. A rómaiak a Krisztus előtti 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenteljesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében, gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen. Római polgár csak kivételes esetben szegeztek keresztre. A keresztre feszítésre szóló ítéletet az ibis ad crucem, ez szó szerint azt jelenti, keresztre mész, fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet megostorozták. Ezután kitárt karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, a patibulumot, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére, elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely a városon kívül volt, tágas, emelt helyen, Jeruzsálemben, a Golgotán, latinul a Kálvárián. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették. A keresztrefeszítés mesztelenül történt, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték, kitárt karjait a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára az előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjék rá. Ez egyrészt a karok kihúzásával növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mivel akadályozta a légzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára, és rögzítették. Az így megformázott keresztnek T alakja volt, vagy a függőleges szárat kissé a vízszintes fölé emelték, és akkor ilyen módon keresztfa lett. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendára, vagy egymás mellett kettő szeggel, vagy egymásra rakva egy szöggel ütötték át őket. Abból a célból, hogy a test súlya ne csupán a kezekre nehezedjék, a kereszt szárába megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, ezt szedilének vagy korunnak nevezték latinul, és a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel tulajdonképpen késleltették a halált, és meghosszabbították a szenvedést. Az elítélt feje fölé táblára írták a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie, a gonosztevő nevének, származási helyének és büntettének. Miután a keresztefeszítés megtörtént, a kivégző osztag a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. Ha siettetni akarták a halált, eltörték a lábszár csontokat, ez az úgynevezett krucifrágium. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a lélegzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Ókori szerzők szerint a keresztefeszítés a legborzalmasabb és legmegalázóbb büntetés. Például a híres Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.